Kedves testvérek, Luther és Mária, ez az előadás címe, szerencsére alcíma is van. Luther magnifikátjának, magasztaló énekének a magyarázata. Az alcím magyarázza, miért áll Luther az első neve az első helyen, és Mária neve a második helyen. Idézzük emlékezetbe Mária hálaénekét, csak a kezdő sorokat mondom, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leányának alázatos állapotára, és ime mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék, tovább nem tudom egészen pontosan kívülről, de majd emlékezetbe idézik. Luther előbb énekelte, imádkozta a magnifikátot, mint magyarázta. A három úgynevezett új testamentumi zsoltár, Canticum, Zakariás hálaének a Benediktus, áldott az Úr Izrael Istene, azután Mária hálaéneke a Magnifikát, magasztalja az én lelkem az Urat, és Simeon hálaéneke, mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat beszédet szerint békességben, beleépült a nem csak a korabeli, hanem általában a keresztény istentiszteleti életbe. Különösen is az úgynevezett mellékistentiszteletek rendjébe, vagy a hórákba, imaidőkbe, ahogyan nevezni szoktuk ezt a 8-3 óránként visszatérő imaidőt. Ezek közül a vespera volt a legjelentősebb, még ha szerzetesek tartották, akkor is általában a gyülekezet is, legalábbis annak egy része részt vett a vesperán, és a vesperának a csúcspontja akkor is, a mi időnkben is, a mi evangélikus vesperánkban is a Mária hála éneke, a Magnifikát. Egy mai katolikus dogmatika, a liturgika 993-ban jelent meg, azt írja róla, hogy a magnifikátot éppen olyan ünnepélyességgel kell végezni, mint az evangélium olvasását. Ha az ünnepélyesség rítusa nem is, de a vespera és a benne a magnifikát magától értődő természetességgel él tovább az evangélikus reformáció istentiszteleti életébe, és reménység szerint újra szerves része lesz az evangélikus kegyességnek. Tehát nem egyszerűen egy könyvnek lesz a tartalmi tartozéka, hanem az élő kegyességbe is beleépül. Luther azonban a magnifikátot, Mária hála énekét nem egyszerűen magában énekelte, hanem a korabeli egyháznak és a mai katolikus egyháznak is van úgynevezett 4 időszaki Mária antifónája, amelyeket az egyházi évnek megfelelően énekelnek. Ezek közül a husvéti a dallamában és a szövegében is a legegyszerűbb. Regina Céli létáre, alleluja, mennek királynője, örvendez, alleluja, mert akit szültél, föltámadt, alleluja. Luther erre a 4 időszaki Mária antifonára szó szerint nem tér ki, de a magnifikát magyarázatában észrevehetően utal ezeknek a Mária antifónáknak az egyes szavaira, kifejezéseire, amikor a törzsökről, beszél, vagy a tuskóról, amiből kihajt a vesszőszál, és az ki is virágzik, a rádix, a tuskó. Azután, amikor Máriáról, mint portáról beszél az antifóna, akin keresztül Isten belép ebbe a világba. Azután egy következő Mária antifóna arról beszél, hogy Mária méltó volt hordozni azt, aki feltámadott, Luther erre is kitér, hogy mit jelent ez a bizonyos érdem. A negyedik pedig a Salve Regina, aminek izgalmas és nagyon kalandos története is van, de nem valószínű, hogy erre sor kerül, hogy ezt az izgalmas történetet is sorra vegyük. A Magnifikát bevezetőjében a reformátor megüti az alaphangot, amely végig cseng az egész írásán. Ezt így lehetne összefoglalni: a mélységbe tekintő, letekintő Istennek a dicsérete. Mária nem képzeleg, hanem a magasztos Szűz Mária a Szentlélek megvilágosítása és tanítása nyomán tapasztalatból beszél. A Szentlélek azt tanítja Istenről, és azt a tapasztalatot ajándékozza Máriának, hogy Isten a mélységbe, a jelentéktelenre, a senkire és a semmire tekint. És itt utal Isten teremtő munkájára, hogy a semmiből teremtő Isten munkamódszere mindvégig ugyanaz marad, a semmiből és a senkiből, a jelentéktelenből és a lenézetből élőt, tiszteletre méltót és boldogot formál. A világ az ellenkezőjét teszi, a világ mindig a nagyokhoz dörgölődzik, nem akar a mélybe nézni. Pedig Isten azért vetette egyetlenét, Jézus Krisztust minden nyomorúság mélységébe, hogy rajta szemléltesse, hová irányul Istennek a tekintete. Az ember akkor kezd újongani, amikor magasztalja, hogy Isten a senkikre tekint. A mennyei szentek és üdvözültek is ezért dicsőítik Istent, hogy meglátta őket a mélységben, és így magát szeretetre méltónak ismertette meg. Isten kedves anyja, erre a kifejezésre többször, ez a kifejezés többször előkerül, majd szó is esik róla, arra tanít, hogyan lehet Istent megismerni, szeretni és magasztalni, tudnilik úgy, hogy felfedezzük Istennek ezt a mélységbe, a senkire, a lenézetre és a megalázottra irányuló tekintetét. Luther az Ézsaiás 11.1 proféciájából azt hallja, hogy Isten a reménytelen semmiből teremt. A törzsök, a tuskó, a gyökér nem sokat ígér. A reménytelenséget idézi inkább. Mégis, bár Dávid nemzetsége és törzse már régen elszegényedett, régen nem a királyi fényében ragyog, hanem lenézett, mégis belőle sarjadt a vesszőszál Szűz Mária, és belőle a virágszál Krisztus. Abból a Máriából fakad a vessző és a virágszál, akit Annás és Kajafás úr még cselédlányként sem fogadott volna föl. Isten munkája és tekintete a mélységbe, a senki felé irányul. Ez Mária hála énekének az indító oka. Bár Luther mondatról mondatra halad magyarázatában, mégis két fő részt lát a Magnifikátban. Így mondja: miután Mária befejezte önmagáról és a neki adott isteni ajándékról szóló magasztaló énekét, sorra veszi Isten cselekedeteit, amelyeket nem csak neki, hanem amelyeket általában minden emberen véghez visz, azokat is megénekli, és megtanít Isten cselekedeteinek, módszerének, természetének és akaratának a helyes ismeretére. Hogy azután a Magnifikátnak a végén még egyszer visszatérjen a vele történthez Isten ráeső tekintetének a csodájához. Magasztalja az én lelkem az Urat. Mária nem önmagában tetszeleg, nem magát magasztalja. Éneke Isten tetteiről szól. Belső tapasztalás tör itt ki énekben. Beteljesedett a Zsoltár, a 34. Zsoltár 9. versére utal. Ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog, boldog, aki benne bízik. A boldogságos szűz ettől boldog, mert ízleli, tapasztalja, hogy mit tett vele az Isten. Luther itt hosszan időzik a lélek értelmezésénél. És egy hármas felosztást, hármas tagozódást ír le, amiből szerinte az ember áll, és ehhez a képhez a Szent Sátor beosztását veszi alapul. Van a Szentek Szentje, ami sötét, és nincs benne semmi. Azt mondja, ez a hitnek a helye, mert a hit az, amit nem látunk. Mert amit látunk, azt nem kellene hinnünk. A másik, a következő rész a szentély, ahol a hétágú gyertyatartó, mécstartó menóra áll, ahol Isten bevilágítja az embernek az értelmét. És a harmadik rész a pitvar, ami az Isten szabad ege alatt levő tér, ahol mindenkinek a cselekedete, életfolytatása nyilvánvaló. Megvallom őszintén, nagyon nehezen tudtam követni, és még nehezebben elfogadni ezt a nagyon szemléletesnek tűnő, de a számomra nehezen fogható és értelmezhető felosztást, mert ugye a kettős felosztásról, testről és lélektől már hallottunk, de ez a hármas felosztás ennek a Magyarországi Evangélikus Egyház kegyességi életében van egy sajátos emléke, egy bizonyos ébredési mozgalomnak az embertana tekintetében. Mária nem önmagát magasztalja. Magán tapasztalja ugyan Isten csodálatos munkáját, de akkor is boldog lett volna, ha Isten más nőnek juttatja ezt a jó tételményt. Másnak is tiszta szívvel kívánta volna, hogy ezt tegye vele az Isten, és akkor sem duzzogott volna, ha szeme láttára elveszi tőle Isten, és másnak adja. Nem akart több lenni, mint a vendég boldog szállása és készséges vendéglátója. Így kell magasztalni Istent. Ez az igazi magnifikát éneklés, mondja a reformátor. Már szó esett az Isten anya, az Isten szülő kifejezésről, amit egyik Mária antifonából vesz át. Nem ő találja ki, a harmadik efezusi zsinata az 5. század közepe felé mondja ki, ahol Nestorius és Kyrillos küzdenek egymással krisztológiai vitákban, ahol végül is Kyrillos nézete tör át, hogy Mária nem egyszerű embert szült a világra, hanem az Isten embert, a két elválaszthatatlan természet egységében születő Jézus Krisztust. És ezért nem csak megilleti őt, hogy Isten szülőnek, Teotokosznak, Deiparensznek, Mater Deinek nevezzük, hanem valóban ez is. Ez az egyik hitvallási iratunkban, a Formula Concordiának az egyik passzusában szó szerint itt ér vissza, hogy nem csak mondjuk annak, tehát nem mi adunk neki egy ilyen megtisztelő nevet, hogy Isten szülő, hanem azért merjük neki adni ezt a nevet, mert ő valóban az. Örvend ez az én lelkem, az én megtartó Istenemben. Mária tudja a sorrendet, ismeri a sorrendet, mondja Luther. Előbb nevezi urát Istenének, mint üdvözítőjének. Istent mindentől függetlenül kell szeretnünk, s a világért sem keresni rajta a magunk hasznát. Az élvező keresztjének másként tesznek, ők inkább az ajándéknak örülnek, mint az ajándékozónak. És idézi a 49. Zsoltár 19. versét, ahol legalábbis az ő fordítása szerint az áll, ha majd jót tettél velük, akkor dicsérnek téged. Tehát egy föltételes Isten magasztalás, mutasd meg előbb, ki vagy, mutasd meg előbb, mit állik tőled, mutasd meg előbb, mit adsz, aztán akkor majd esetleg dicséretedre vetemedem, vagy nem. Idézi Jézust is, aki panaszolja, hogy János 6-ról van szó, hogy azért kerestetek engem, mert jól laktatok. Tehát itt is az ajándék nyomán jön a dicséret. Az igazi mennyasszony, az egyház azonban ezt mondja Krisztusnak, te magad kell lesz, nem ami a tied. Jó sorsomban sem vagy kedvesebb, és bal sorsomban sem szeretlek kevésbé. A fia elől, Absalon elől menekülő Dávidot is idézi, aki ezt mondja, ha az Úr előtt kedves leszek, ismét hazahoz. Ha nem gyönyörködik bennem, akkor is imhol vagyok. Tehát a sorsától függetlenül áll meg Isten mellett. Második, 2 Sámuel 15-ben található. Mária, Isten anyja, nem esik kísértésbe, csodálatos megtiszteltetésében sem, nem az Istentől nyert javaknak újjong először, hanem egyedül Istennek, üdvösségének. Sokan elsősorban a maguk hasznára is, nem Isten merő jóságáért teszik a jót és élnek rendesen. Haszonlesők ezek, béresek, fizetett szolgák, nem fiak, nem örökösök. Elvárnák, hogy az Isten cselédként szolgálja ki őket. Mária pedig azt mondja, ime az Úrnak a szolgáló leánya, az ancillája. Olyanok, mint Izrael fiai, akik a mennyei kenyér mellé még hagymás, fokhagymás, húst is kívántak. Az esti fokhagymás húsra is a vöröshagymás. Butaság, felejtsék el. Tehát olyanok, mint Izrael fiai, akik a mennyei kenyér mellé még hagymás, fokhagymás húst is kívántak. Megérdemelni a kitagadást az a haszontalan gyerek, aki csak az örökségéért szeretné az atyát, apját. Rátekintett szolgáló leányának az alázatosságára. Itt jön a Magnifikát magyarázatának az egyik csúcsa, az alacsonyság, a humilitás. keresi is a humilitászó igazi értelmét. Érezhető iróniával, majdnem gunnyal mondja, hogy vannak egyes prelátusok, tehát magasabb egyházi tisztséget viselő emberek, akik magukat humilisnek titulálják, és ezzel nem az alacsonyságukat, az alázatukat, hanem pontosan a rangjukat akarják kifejezni. Humilisnek mondják magukat, de rangot értenek alatta. Hát ez a tudós hasadásnak az egyik formája. Mária talán alázatosságba öltözött, mint ezek a prelátusok, és most dicsekszik Istennel előtt ezzel az alázatossággal. Isten előtt az alázatossággal sem lehet dicsekedni. Akkor tud az ember legkevesebbet az alázatosságról, amikor valóban alázatos. Az írás a humilitas szót, illetve a mögötte levő igét, latin igét megaláztatásra, semmivé tevésre használja. Az a humilis, aki olyan, mint a szegény Jób, mint az elűzött Dávid, és mint Krisztus, a minden nyomorúságban lévő keresztényekkel együtt. Ez az a mélység, amelybe Isten tekint. Mária azért alázatos, mert Isten mást is tehetett volna, mégis az igénytelen szolgálót használja fel, hogy senki ne dicsekedhessék. Mária se méltóságával, se szüzességével, se alázatával, se méltatlanságával nem dicsekszik. Csak azzal, hogy az Isten rátekinte. Figyeljük a nézőpontoknak a különbségét. Nem azért, mert ő megalázza magát, hanem Mária igazában attól lesz alázatos, hogy észreveszi, hogy az Úristen rátekintett. Mennyire nem Máriának a magatartásán, hanem mennyire Istennek a magatartására esik itt a hangsúly. Tehát nincs szükség arra, hogy Mária valamiképpen alkalmas legyen arra, hogy a megváltónak az anyja vagy Isten szülő legyen. Hadd emlékeztessem a testvéreket a szeplőtelen fogantatás dogmájára, ami nem Jézus Krisztusra vonatkozik, hanem Máriára vonatkozik. Tehát, mintha az Úristen már előkészítette volna az utat, hogy már Máriának a születése nem a természetes rend szerint történt, és különösen az ortodox keresztények emlegetik sokat az Isten ősöket, így hívják őket. Isten ősök, Joachim és Anna. És ott már ott Joachimot nem emlegetik, ott csak Annát emlegetik, mintha már ő, az ő születése egy kicsit hasonlított volna a megváltónak a születésére, illetve fogantatására. Tehát Mária sem méltóságával, semmivel nem dicsekszik, csak azzal, hogy Isten rátekintett. Nincs szükség arra, hogy az ember vagy az egyház kitaláljon, elképzeljen, vagy kimondjon olyasmit, amivel Máriának a méltóságát kellőképpen megalapozhatná. Szó szerint idézek tőle. Ha a fejedelem kezet nyújt a koldusnak, nem a koldus szegénységét, hanem a fejedelem kegyét szokták dicsérni. A humilitász mögött rejlő görög ige jelentése sokkal inkább nem az alázat, hanem az igénytelenség iránti érzék és hajlandóság. Hogy valaki hajlandó arra, hogy az Istennel szembeni igénytelenségét. Nehéz ezt kimondani. Isten iránti igénytelenségét megélje. Tehát, hogy ő nem szolgált rá arra, hogy Isten rátekintse. Ez a szűz nagyon szívesen megmaradt volna a maga jelentéktelenségébe. Eszébe se jutott, hogy alázatos volt. És most jön egy gyönyörű mondata a reformátornak. Az alázat az nagyon finom és fenkölt valami, ami kizárólag Isten szemének van föntartva. Nem Mária önmeghatározása, hanem valami olyan csodálatosan finom és fenkölt valami, ami kizárólag Isten szemének van föntartva. Aki a Zsoltár szerint, 113. Zsoltár, az alázatosakra, az igénytelenség iránti érzékkel rendelkezőkre tekint le. Mária mindenek előtt arról zeng, amit Isten vele tett, rá tekintett, respexit. Egy pillanatig érdemes elidőzni ennél a latin szónál. Halljuk mögötte a respektust, tehát azt a tekintét, amivel valaki rendelkezik. Itt pedig nem arról van szó, hogy valakinek respektu, tehát Máriának nem respektusa van Isten előtt, hanem Isten respektit tekint le Máriára. Elsősorban mindenki azzal törődjék, amit Isten vele tett. Furcsán hangzik ez a mondat, de reformátor megmagyarázza, mit ért alatta. Jézus kiigazítja Pétert, amikor János sorsa felől szeretne érdeklődni. Ellenpéldát is mond, azt mondja, az ő korában divattá lett a barát csuhába való temetkezés. Amikor valaki ugyan nem volt barát, nem élt megtartóztató életet, de legalább holtába, barát csuhába temessék el, mintha olyan lett volna. Tehát másnak a gunyájába akar megjelenni Istennek az ítélőszék előtt. Életében ez a ágába se lett volna fölvenni a barát csuhát, és vállalva annak minden megkötöttségét, de halálában másik embernek a gunyájába szeretne megjelenni az Isten előtt. Mária nem másnak a ruhájában, hanem a maga igénytelenség iránti érzékével van Isten színe előtt. Micsoda sötétség van ott, mondja Luther, ahol egy idegen, átizzadt barátcsuha boldogíthat és üdvözíthet. Gondold meg, hogy Isten veled akar cselekedni. Üdvösségedet nem építheted más cselekedetére. Itt jönnek az áthangzások, amiket nem ostoroz, de olyan szelíden, de olyan határozottan mond el, amiből minden épp hallású ember kihallotta, hogy korának az egyházi viszonyaira is, kegyességi viszonyaira gondol. Nem építheted más cselekedetére, csak arra, amit benned végzett el az Isten. Ezt mutatja a szűz példája is. Újra idézek szóról szóra. Helyesen és jól teszed, ha elfogadod mások segítő imádságát, hiszen imádkoznunk és tennünk kell egymásért, de Isten munkájának a mellőzésével mások cselekedeteire soha ne hagyatkozzál. Van tehát tanulnivaló a szűztől, legyen példánk Isten bennünk végzett munkájának a dicséretében. Itt már beláhangzik a hitvallási iratoknak a későbbi megfogalmazása, hogy a szentekről, és ezek között Mária is ott van, de nem csak ő, meg kell emlékeznünk. A számomra titok maradt, hogy a Zolt itt lehetnek, vagy kellnek, kell fordítani. Én annyira nem érzem a német nyakkal az ízét, hogy ezt el tudnám dönteni. Tehát a szentekről meg lehet, vagy meg kell emlékeznünk, hogy hitüket és jó tetteiket nem utánozzuk, hanem kövessük, hogy a példák legyenek a számunkra. De Isten munkája mellőzésével mások cselekedeteire ne hagyatkozzál. És egy másik tanítást is el kell fogadnunk tőle, mondja Luther, Isten másokért végzett munkáját is dicsérjük. Újra az Új Testamentumhoz fordul, Pál és Barnabás beszámolnak a jeruzsálemi gyülekezetnek, gyülekezet vezetőinek a munkájukról. Vita után együtt örülnek Isten munkájának. A mások által, másokért végző munkájának is örülnek. És akkor elmond egy kedves esetet, nem egészen gusztusos, varangyos békáról van benne szó, hogy a konstanci zsinat idején két bíboros nyilván, hogy kiszellőztesse a fejét a zsinati viták közben, lóra ül, és kikocognak a városon kívül, ahol egy keservesen síró pásztorral találkoznak, és megszánják, megkérdezik, hogy miért sír olyan nagyon. És akkor a pásztor azt mondja, hogy ne sírnék, itt van ez a rettenetesen csúnya, undorító, varangyos béka. Én még sose köszöntem meg az Úristennek, hogy embernek teremtett, és nem ilyen utálatos dögnek, mint amióta a földön van. És a hagyomány szerint az egyik bíboros, ez a pásztor mondata annyira meghatja, hogy lefordul a lováról, a megilletődéstől és a megrendüléstől. És a másik bíboros meg azt mondja, ó Szent Ágoston, de igazad volt, amikor azt mondtad, hogy a tanulatlanok megelőznek bennünket az Isten országában. Az az igazi Mária tisztelet, ha nem csak boldognak mondjuk, kalapot emelünk, térdet hajtunk, templomot építünk a tiszteletére, hanem az, amelyik látja Isten előtti nagy egyszerűségében, és csodálja Isten nagy kegyelmét, hogy a szív folyton örömre és Isten utáni vágyódásra gerjedjen, mert aki ezt látja, az mondja el joggan, ó boldogságos Szűz Mária. Ez Máriának a boldogsága, hogy az Isten rá tekintett. Nagy dolgot cselekedett velem a hatalmas és szent az ő neve. A szűz nem részletez, amit veletett Isten, az mind nagy, Isten anyjává lett. Minél mélyebb a lélek áhítatta, annál kevesebb a szó. Máriát sokan nagy hűhóval tisztelik, mintha alvót kellene fölébreszteni, és kioktatásra szorulna. Mária rövidre fogja a szót, akkor is, amikor a legnagyobbról van szó. És így mondja Luther, az ilyeneket nevezi Pál spiritu ferventészeknek, lélekben izzóknak, ahol kevés a szó és nagyon mély az átélés. A nagy dolog, amit Isten veletett, hogy Isten anyjává lett. Már utaltam a Mária antifónákra, az egyik azt mondja, tuk végenuisti natura mirante, tuum sanctum genitorem, hogy te megszülted a te teremtődet. Megszülted a teremtődet. Genuisti genitorem tuum. Ez a feloldhatatlan feszültség, a csodálatnak ez a megnyilatkozása, hogy Isten olyas valamit ajándékoz Máriának, ami az emberi értelem számára egyszerűen megfoghatatlan. Rá nem szolgált, nem is számított rá, ezért csodálkozik. Mária a csodálkozásnak a példája. Nem azt mondja, hogy igen, ez nekem járt. Csodálkozik, hogy neki ez a sors jutott. Amit megszolgált az ember, annak a jutalma nem ér bennünket váratlanul, mondja. Azért áll bennünket váratlanul, és azon kezdünk el csodálkozni, amire nem szolgáltunk rá. Ennek nem mond ellene a másik Mária Antifónának, a Regina Czőlinek ez a kifejezése, quem meruisti portare, akit méltó voltál hordani. Ezt a korabeli kegyesség Mária meritumának, érdemének gondolta. És mit mond a reformátor? Hiszen a Szent Keresztről is azt éneklik, hogy sola digna tu fuisti ferre mundi victimam. Egyedül te voltál méltó hordani a világért való áldozatot. Illetve, ahogyan igazi költő lefordította, csak te voltál hordni méltó üdvösségünk zálogát. Venancius himnusza hangzik így a Szent Keresztről. A kereszt méltósága abban állt, noha csak fa volt, hogy alkalmas volt keresztnek. A keresztfa méltósága az, hogy alkalmas volt keresztnek. Az Isten anya méltósága az, hogy alkalmas volt nem a maga szemében, hanem az Isten szemében méltatott arra, hogy ő Isten anyja legyen. Nem tennénk kedvére Máriának, ha az ő méltóságával Isten kegyelmét rövidítenénk. Idézi II. Korintus levélből, alkalmatosságunk Istentől van. Ne csinálj belőle bálványt, amikor ő nem akar az lenni. Bálvány lesz belőle, ha inkább hozzá, mint Istenhez kiáltunk. Kérhetjük, hogy Isten az ő kedvéért tegye meg azt, amit kérünk, de a cselekedet egyedül az Istené. Na, erre még majd visszatérünk, hogy tegnap is előkerült a szenteknek, vagy az üdvözültek gyülekezetének az értünk való imádkozása. A cselekedet egyedül az Istené. Amikor Mária mennybe vitelének, az asszumpciónak a dogmáját kimondták 1950-ben, Sopronban voltam teológus, és a dogma kihirdetése a Kecske templomba, a Bencés templomba történt, beöltöztettek egy csomó kislányt, olyan kismenyasszonynak, hosszú slájérrel gyertyát adtak a kezükbe, sokan voltak, szük volt a hely, gyerekek voltak, egyik oda tartotta a másiknak a fájtlallá gyertyát, és pillanatok alatt lángot vetett a gyerek sereg, a szülők észnél voltak, és letépték a gyerekekről az égő slájereket. Valahogy nem tudom egymástól, nem járnák veszem, de ott marad ez a két esemény, hallom a mennybevitel dogmájának a kihirdetését, és közben iszonyatos káosz, a szülők a gyerekeiket mentik, és alig-alig lehetett a rendet helyre állítani. Egy másik eset is ugyancsak az asszumpció dogmájával kapcsolatban, ez az Új Ember nevű újságban jelent meg, tehát nem tréfának szánták, hanem tréfa formájában akarták népszerűsíteni a dogmát. Így szól az eset, hogy Krisztus a mennyben lát olyanokat, akiket nem szívesen látott. Kérdőre vonja a kulcsos embert, Pétert, a kapu őrét, és megkérdezi tőle, hogyan kerülhetett ide, ez meg ez, hogyan őrzött, hogyan kezelette a kulcsot. És akkor Péter szegény széttárja a karját, és azt mondja, Uram, én nem tehetek róla, én a kaput őrzöm. De édesanyját kinyitotta az ablakot, leárasztotta az olvasót, és azon keresztül beemelt olyanokat, akit én a kapun nem emeltem volna be. Na, én egész kétségbe estem, hogy egy újság hogyan hozhat le ilyet, és parodizálja valósággal azt, amit hát népszerűsíteni akart. Mária erre az ablaknyitogató szerepre az Új Testamentum tanúsága szerint nem pályázott. Engem nem magasztaljon senki, méltatlan lenne, ha Isten végezni a munkát, és Mária akarná bekaszírozni a tiszteletet, írja Luther. Engem nem magasztaljon senki, hogy Isten anyjává lettem. Elég, ha velem örvendeznek, és boldognak mondanak, hogy Isten így cselekedett velem. Ezzel szenteli meg Istennek a nevét. Nem kürtöli világgá, nem csinál propagandát, hogyan lett Isten anyjává. Nem kívánja a titkot felfedni sem, noha meg van lepődve, hogyan történhetnek velem mindezek. Nem kíván magának tiszteletet, jár kell, mint azelőtt, megfejli a tehenet, főz, mosogat, söpör, csodálatos emberi lény. Megszenteli Isten nevét, Isten cselekedetét. Ebben is példánk lehet, ebben a világban nem lehetünk el Isten javai, így tisztelet nélkül sem. Minden embernek szüksége van egy bizonyos tisztességre, aminek a hiányában lehetetlenné válik az emberi közösségben. De ha valaki dicsér bennünket, ragaszkodjunk az Isten szülő példájához. És az ő irgalmassága megmarad nemzedékről nemzedékre. Miután befejezte Mária a neki adott isteni javakról szóló magasztalóénekét, sorra veszi Isten cselekedeteit, amelyeket általában minden emberen véghez visz, megtanít Isten cselekedeteinek, módszerének, természetének, akaratának a helyes ismeretére. Meg akar tanítani irgalmasságra. Az irgalmasság az ő szemében a gőgös, taníthatatlan, hajthatatlanságnak az ellentéte. Ilyenek jó barátai agyba fővel dicsérik az Istent, hogy milyen igaz, és nagy bölcsen vádolták a szerencsétlen Jóbot. Ne tartsunk ki akkor az igazunk mellett. Krisztus is akarta maga igazát. De elégedj meg a bizonságtétellel, ha igazad van. Ha igazadnak nem tudsz érvényt szerezni, bízd ügyedet Istenre. A te kötelességet, hogy hitett így mellette, a győzelmet Isten magának tartja fönn. Ha azt akarja, hogy győz, megteszi. Ha nem, elégedj meg az irgalmasságával. A győzelmet elvehetik tőled, a tanúskodást nem. A győzelmet elvehetik tőled, a tanúskodást nem. Azután a lelki, Isten összetöri a lelki felfuvarkodottságot. Krisztus teljesen erőtelen a kereszten, és éppen akkor a leghatalmasabb. Legyőzte a bűnt, halált, poklot, világot, ördögöt, és minden gonoszt. Épp így voltak erősek, a vértanúk is győztek. Így győzedelmeskedtek a szenvedők és az elnyomottak is. Ahol az emberi erő lép sorompóba, onnét eltávozik Isten ereje. Ezt egy modern trapista, Merton így írja, hogy Jézus a bárányoknak ígér győzelmet. Ha a keresztjének farkasokká válnak, akkor ne számítsanak a pásztornak a pásztorságára. A nagy Isten megalázza a nagyukat. Ezt hitben kell felismerni és kivárni. Nem olyan gyorsan semmisíti meg őket, ahogyan megérdemelnék, vagy ahogyan mi válnánk, hanem egy darabig hagyja futni őket, amíg hatalmuk csúcsára nem érnek. Akkor összeomlik minden. Minden külső hatás és támadás nélkül is. Ezt a képet használja, hogy amikor a hólyag már nagyon nagy lesz, akkor az Úristen fogja magát, és kiszúrja a hólyagot, és mintha elfújták volna. Alacsony sorban lévőket emel föl. Vigyázzatok, mondja, hogy a felemelés nem helycserével történik. Tehát tanuljuk meg Máriától, hogy az alacsonyak sorban lévők fölemelése az nem helycserével történik, hogy eddig ő volt felül, most pedig én kerekedek felül. Egy szabolcsi jahubista asszony mondta jó pár évvel ezelőtt a tévé nyilvánosságában, nem értem meg ezeket a szerencsétlen fiaimat, halálra dolgozzák magukat, hogy házat építsenek. Hát jön a nap, a nagyházaknak a lakói mind elpusztulnak, a házak itt maradnak, és akkor a fiaim örökölhetnék, munka nélkül örökölhetnék a házat. Lehet, hogy ez egy szabolcsi jehovista nívó, tehát még őket se akarom mind erre a nívóra leszállítani, de mégiscsak jellemző, hogy az ember általában csak helycserével tudja elképzelni azt, hogy az Úristen a nagyokat leteszi, a megalázottakat pedig fölemeli. Nem helycserével, nem felül kerekednek, mert Isten többet és jobbat ajándékoz nekik a nagyok gőgjénél. Éhezőket töltött be javakkal. Azok az alacsony sorsúak, akik ezt az állapotot szívesen vállalják és elviselik. Éhezők, akik szívesen szenvednek, különösen akkor, ha Isten erre, vagy az igazság miatt erőszakkal kényszerítették őket. Van-e senki házibb, mint aki a gonoszsága miatt szenvedéséget? Ezzel szemben mi hátránt jelentett a pátriárkáknak, hogy gazdagok voltak, hogy Dávidnak királyi trónja volt, vagy Dániel hatalma Babilóniában, nem a maguk hasznát keresték benne. A gazdag a halálában veszi észre, hogy semmilyen sincsen. Az örmény keresztjének azt mondják, hogy a halottasinknek nincsen zsebe. A gazdag a halálába veszi észre, hogy semmije sincsen. Az éhezők is csak a végén tudják megérteni Krisztus szavát, hogy éhezőket töltött be javakkal. Viszont miféle hit az, amelyik csak addig akar hinni Istenben, ameddig az összegyűjtött tartalékaiból telik. Ha összehúzódunk és némák maradunk Isten igéjének, az igazság és a jog megtiprásának a láttán, miért féltjük a kenyerünket? Ez azt jelenti, hogy Istennél nagyobbra tartjuk a mulandó javakat, félünk, hogy ránk támadnak, és éhen veszünk, és örökre lecsúszunk. Most jön valami nagyon lényeges. Bele kell menni az éhség és az ínség kellős közepébe, hogy az éhség, hogy mi az éhség és nyomorúság, amikor a tartalék hiányában senki sem tud rajtad segíteni Istenen kívül. Ez az ínség és az ínség kellős közepe. Éppen így nem elég csak elmélkedni a megaláztatásról, bele kell kerülni minden emberi segítségtől elhagyottan benne maradnom, hogy Isten munkálkodhassék. Mi lenne, ha megélégítene, mielőtt éheztem volna, felmagasztalna a megaláztatás előtt, csaló lenne akkor, és nem tehetné meg veled azt, amit szíve szerint akar. Viszont mi lenne, ha a hatalmasokat és a gazdagokat még hatalomra jutásuk előtt összetörné? Fölvette az ő gyermekének, Izraelnek az ügyét. Most visszatér tulajdonképpen a Magnifikátnak az elejére. Isten, vagy Mária nyíltan megvallja, hogy az egész világ szolgáló leányává lett. És a Magnifikátot Isten minden más cselekedet felett álló művével, az inkarnációval fejezi ki. Ez az egész világ és egész Izrael javára történt. Izraelt ketté osztja, Istennek csak az szolgál, aki engedi, hogy Isten benne munkálkodjék. Csak az Istennek szolgáló Izraelnek válik javára Krisztus inkarnációja testbe jövetele. De most nem arról beszél, hogy Izraelre rátekintett, hanem hogy megemlékezett Izraelről. Máriára rátekintett, Izraelről megemlékezett. Ez az ígéret 400 évvel a törvény előtt adatott, hogy senki se dicsekedhessék azzal, hogy a törvény cselekedeteiért nyert kegyelmet. Magot áld Ábrahámnak, természetes fiút, de nem a fiától, hanem egyik leányától, a szeplőtelen Szűzmáriától, férfi beavatkozása nélkül, a Szentlélektől. Íme ez az Ábrahám magva, aki nem egyik fiától, mint várták, hanem egyik leányától, Máriától született. Számomra megdöbbentő volt, és biztosan lesznek, akik itt is belekapaszkodnak a székbe, amikor az utolsó mondatához érünk a Magnifikátnak, amikor Luther azt mondja, most már elég, mindezt adja meg nekünk Isten az ő szent anyjának, Máriának a kedvéért és könyörgéséért. Amen. Az a Mária, aki eddig arról beszélt, hogy ne hagyatkozzunk a mások imádságára, most Mária értünk az egyházért való imádságát említi. Itt a szentek közösségéről van szó tulajdonképpen, ami már előkerült holnap. Isten a földön küzdő és a vele együtt levő előrementeket egységben tekinti. És ez az egység nem csak együtt dicséri az Istent, ezt tesszük minden úrvacsorai Isten tiszteletnek a prefációjába. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével, és a földön küzdő egész anyaszent egyházat együtt boldogan áldunk és dicsőítünk téged, és újongó énekkel zengjük, szente, vagy hirdetjük szent neved dicsőségét, és fölzendül a Trisszagion a háromszor szent. Mária szám, Luther számol a megdicsőült, Isten megdicsőült, Jézus megdicsőült híveinek a földiekért való könyörgésére, de egyetlen szóval sem biztat arra, hogy én kérjem azokat a szenteket, hogy könyörögjenek, értem. Ők annyira egyek Krisztusban, és annyira lélekben izzúak, hogy nem szorulnak rá arra, hogy én innen kérjem őket közbenjáróknak. Ők megteszik maguktól. Tehát az embernek az igyekezetét nem arra kell fordítani, hogy jó közbenjárót keressen magának, hanem tapasztalván saját magán is az Isten rátekintő szeretetét, adjon hálát azért, hogy nem csak én imádkozom, vannak még mások is, sokan és megszámlálhatatlanul, akik imádkoznak értünk. Tehát itt Jézus Máriát nem közbenjáróként szólítja meg, nem is Máriát kéri, hanem Istent kéri, meg Krisztust kéri, hogy az ő anyjának a kedvéért és imádságáért hallgasson meg bennünket. Befejeztem. Hadd ajánljam a testvérek figyelmébe Turmazai Erzsébetnek a Mária szonet sorozatát, amelyben, ha van evangélikus máriológia, akkor ő földolgozza költői módon ezt. És még egy, ez már kérés, arra szeretném kérni a konferenciát, hogy emlékezzünk meg az életének a 98. évében lépett Takács János nyugalmazott lelkészül, írjunk alá egy állni. Na, csodálatos dolog! Aki 20 évvel, pontosan 20 évvel ezelőtt, 1989-ben lefordította, tudtam elsőként és egyetlenként Luther Máriának a magasztaló énekét, bizonyára nem vagyok én az egyetlen, akinek meg is küldte ezt a művét. Megilleti ez az idős lelkész testvérünk, hogy ezt a csodálatos lutheri írást lefordította a számunkra.